Szeretett testvéreim, mostani ige hirdetésem igéjét két helyről olvasom. Először a Zsoltárok könyvéből a 36. Zsoltár néhány mondatát olvasom, a 8., 9. és 10. verset, azután a János írása szerint evangélium 10. fejezetéből a 10. és 11. verset. Ó Isten, mi drága a te kegyelmességed! Az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban. Megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből, mert nálad van az életnek forrása. A te világosságod által látunk világosságot. János evangéliumában így szól Jézus Krisztus. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Kedves testvéreim, akik nem voltak itt egy héttel ezelőtt, azok kedvéért elmondom, hogy akaratlanul is belesodródtam egy kis prédikáció sorozatba. Úgy történt a dolog, hogy az elmúlt héten ez volt az egyik igény, erről prédikáltam. A mi követőinké lettetek és az úréi. Föltűnt nékem, kiemelkedett az igéből ez a gondolat, hogy a mi követői és az úréi. Van tehát Jézusnak egy nagy tábora, nagy nyája, de azon belül vannak ilyenek, hogy mi. Ez a mi jelenthet gazdagságot és jelenthet engedetlenséget is. Ezt részleteztem legutóbb. És azt mondottam, hogy mi is egy szerény falak között egy gyülekezet vagyunk, akiknek van hivatásunk, van küldetésünk, van valami látomásunk a Krisztus ügyéről, merészeljük mi is kimondani ezt a két betűt, hogy mi. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy mik az ismertető jegyei ennek a mi csoportunknak, ennek a mi gyülekezetünknek. És eredetileg egy prédikációban akartam elmondani három gondolatot, hogy mi jellemzi a mi gyülekezetünket. De aztán terebélyesedtek a gondolatok, önállóságot követhettek maguknak, és így lett, hogy a egy prédikációban zsufolt három gondolat helyett három prédikációra hoztam szét a három gondolatot. Elmúlt vasárnap erről szóltam, hogy minket, a mi gyülekezetünket az jellemzi, hogy hiszünk és gondolkozunk. Gondolkozunk és hiszünk. Egy bonyolult feszültségekkel teli együttes, könnyebb csak hinni gondolkozás nélkül, könnyebb gondolkozni hit nélkül. Mi ezt a gyötrelmesen szép utat választottuk, hogy hiszünk és gondolkozunk. Ez volt múlt vasárnap a témánk. Most következik a második ismertető jegye ennek, hogy mi, ennek a mi csoportunknak, ennek a mi gyülekezetünknek. Már jeleztem akkor, most bővebben kifejtem ezt a második gondolatot. A mi csoportunkat, a mi gyülekezetünket az jellemzi, hogy igent mondunk az életre, a földi életre is. Ma erről lesz tehát szó. Igent mondunk az életre, a földi életre is. Néhányan talán elcsodálkoznak, hogy mi ebben a különös. Hát persze, hogy igent mondunk. Testvérem, nem olyan természetes az, hogy igent mondunk az életre. Ezt szeretném részletezni éppen, hogy hogy is állunk ezzel a kérdéssel, hogy vajon igent mondunk-e az életre. Két fejezete lesz most a gondolatmenetemnek. Először arról beszélek, hogy a külső világban sem problémamentes az, hogy igen, mondok-e az életre, vagy sem. Aztán majd a második fejezetben szólok arról, hogy a keresztények között hogy áll ez a kérdés. Tehát először az embereket nézzük meg. függetlenül a hittől, a külső világ embereit, hogy áll náluk ez a kérdés, igent mondani az életre. Hát testvéreim, először is azt fedezzük fel, hogy ez a kérdés kiéleződött a mostani időkben. Addig is éltek az emberek, sőt, néhány ezer éve már gondolkoznak is az emberek. De érdekes módon most úgy kiéleződött ez a kérdés, és úgy látom, egyre inkább éleződik, hogy na jó, élünk, de hát mi az értelme az életnek? Érdemes élni? Ezek a kérdések eddig nem voltak olyan élesek, mint ahogy most élessé lesznek. Egyszerű a magyarázat a dolognak. Amíg az életet mindenféle nyomorúság ostromolta, szegénység, betegség, járványok, éhínség, amíg az emberi életet ezerféle halál elő ostromolta, addig az életnek, hogy úgy mondjam, világos volt az értelme, az volt az értelme, hogy túléljük mindezeket. Az élet értelme a túlélés. Betegségből kigyógyuljunk, a háborúba elbújjunk valahova, szegény magyarok a lápok közé, vagy valahova az erdőbe, a rengetegbe, hogy túléljük a dolgokat. Járvány, háború, szegénységet. Nem volt probléma, nem ért rá az ember problémázni. De ott volt a feladat, naponta keserves, nehéz feladat túlélni. Lassan eljutunk oda, hogy nincs olyan keserves küzdelem a megmaradásért, és ebben a nyugodtabb időben vetődik föl a kérdés, hogy jó, hát élünk, de miért? És ha még jobban elemeznénk ezt a új helyzetet, akkor hamar kiderülne, hogy igazából most kettős megterhelése van az emberi életnek. Az egyik az, hogy könnyebb lett az élet, és ezáltal elszabadultak a gondolatok, és az ebben nem talál feleletet a kérdéseire. Tehát az, hogy a technika megkönnyítette egy kicsit az életünket, ez fölszabadított gondolkozásra, de árvák vagyunk a gondolkozásra, nincs aki feleljen nekünk. Magunk feleletét magunk se tartjuk kielégítőnek. Árva gondolkozásban vetődnek fel ezek a kérdések. Tehát könnyebb lett az élet, és ezért elkezdtünk spekulálni az élet felett. De másfelől nehezebb lett az élet, mindezen közben, hogy van frizsider, és van boiler, és van telefon, és sok minden van, ezen közben belülről nehezebb lett az élet. Elmegy az ember kedve az élettől lassan, miközben van mindenféle technikai könnyebbség. Tehát a külső világban ez a helyzet, hogy fölvetődött a kérdés, hogy egyáltalán érdemes élni, akartam én születni? És fölvetődött az, hogy de hiszen hatalmamban van az, hogy feleljek erre a kérdésre, hogy igen vagy nem. És nagyon sokan úgy felelnek, hogy nem. Nincs értelme az életnek, és eldobják az életet maguktól, vagy enyhébb esetben belemenekülnek valamiféle betegségbe, vagy elmezavarba. Ez mind felelet arra, hogy nem érdemes élni. Zárójelben mondom, hogy nagyon sok vallásos ember is igazából belemenekül valamibe vallásosságba, mert az életnek, egy földi életnek nem látja az értelmét. Tehát előállt egy ilyen különös helyzet, testvérei, hogy az emberiségnek egy kicsikét nagy általánossága, meg nekünk is itt a földön, magyar földön, egy kicsit úgy megkönnyebbedett a külső életünk, és akkor elkezdtünk gondolkozni az élet értelme felett, a küldetésünk felett, a cél felett, hogy igent mondjunk az életre, vagy nem. És az a megrendítő, hogy minél többet gondolkozik az ember az életről, annál inkább azt mondja, hogy nem érdemes. Nem kínál olyan sokat ez az élet, mint amennyi gyötrelmet jelent számunkra az élet. Tehát testvérem, a külső ember felől nézve is nagyon problematikus lett az, hogy igent mondjak az életre. Az ember átél, hogy ki vagyok szolgáltatva. Ki vagyok szolgáltatva egy embertömegnek. Szinte azt mondja, nem egy ember csordának, amelyik a villamoson van együtt, a közérben van együtt, az életben van együtt. Ki vagyok szolgáltatva egy ember csordának, de még rosszabb, ki vagyok szolgáltatva egy vadállatnak, amelyik bennem van. A bennem lévő állatnak, épp úgy ki vagyok szolgáltatva, mint körülöttem az embernyájnak, emberhordának. És egyre problematikusabb lesz az, hogy igent mondjunk az életre. Nem is beszélve a jövő árnyairól, amit már úgy ráborulnak a mi látóhatárunkra is. Most ezt nem is részletezem, csak gondolkozzunk, tesó, hogy nem olyan egyszerű ez, hogy igent mondani az életre. És ebben a világban akármennyire megnövekedik a gondolkozó emberekben az, hogy nincs értelme. Nekünk hívő keresztényeknek itt van a küldetésünk, hogy mi igenis igent mondunk az életre. Ez tehát, hogy úgy mondjam, a kontextusa a mi igenünknek. Igent mondunk egy világban, amelyik egyre jobban elkedvetlenedik, ahol az emberek egyre inkább elveszítik a kedvüket, az életkedvüket. A keresztjének küldetése ebben a világban az, hogy igent mondjanak az életre. És ez a mi gyülekezetünk hitáltal, Istentől vett ajándékaink által, az igéből vett biztatások által, isteni impulzusok által oda jutottunk, hogy mi igent mondunk az életre, a 20. század végén zajló életre, ebben a társaságban, ebben a társadalomban, ebben az ember egészben, emberiség egészben való életünkre is, mindezek közben is igent mondunk. Ezt tehát kívülről megközelítve a mi feleletünknek a kontextusa, összefüggése. De most nézzük közelebbről a keresztjéneket. Azt remélnénk, hogy ott aztán tényleg természetes, hogy igent mondunk az életre, hiszen Isten az élet, és Isten teremtett minket, és az élet Isten ajándéka, és itt tovább a pozitív bibliai tételeket sorolhatnám. És kiderül, hogy mégsem olyan egyszerű, a hívők között sem olyan egyszerű az, hogy igent mondunk-e az életre, és különösen a földi életre. Ez egy rendkívül hosszú probléma, most éppen csak a vezér gondolatot emelem ki a történelemből. Nyilván Jézus Krisztus szerette az életet, örült az életnek, hintette az életörömnek a magvait, és segítette az embereket, ami igében mondja, azért jöttem, hogy életük legyen, bővölködjenek. Jézus Krisztus szolgálatában az egyszerű, problémamentes, világos a dolog. A bűn megrontja, az ember maga eltékozolja az életét, de ez nem változtat azon, hogy drága ajándéka az élet Istennek, és igenis testestől, lelkestől igen kell mondani az ember életre. De Jézus után aztán sajnos összebonyolódott a dolog, idegen gondolatok beszülemkedtek a kereszténységbe, hiszen a görög filozófiának a hatalma alatt élt ez az európai térség, a fölközi tenger környéke. A görög filozófia utódjaként a gnosztikusoknak a vallási egyvelegje hatalmasodott el, és ez a gnoszticizmus, ez azt vallotta, hogy kettős a világ, dualizmus van, egy tiszta mennyei szellemi világ és egy mocskos, bukott földi világ van, meg a két világnak a feszültségében élünk. Valami zuhanás, valami rettetes bukás következtében zuhant a lélek a sárba, a gyöngyszem a fövénybe, az iszabba, a lélek az isteni világból, az anyagi világnak a szennyébe, és hát szabadulni, sürgősen szabadulni. Ez a gnosztikus világszemlélet, és ez bizony beszületkedett a kereszténységbe is. Meg kell vallani, hogy történelmileg a gnoszticizmus legyőzte Jézust. A Jézus egyszerűsége, életigenlése, ne felejtsük el, azt mondták róla, hogy nagyétű és részeges. Hát nyilván azért, mert szeretett jó enni, inni, nagyétű és részeges. Ez a kedves eligazodás, otthonérzés a világban, ez elsöpörte a gnoszticizmus. És megjelent a kereszténységben ez, hogy aszketizmus, meg remete, a test gyűlölete, a világ megvetés. És akkor ebből dogmatika lett, és etika lett, és kiszélesedett és rányomakodott a kereszténységre, és gyakorlatilag a vallásos emberek nemet mondanak az életre, a földi életre. Különösen idegesítő pont számukra a szexualitás, az nyilván bűn, hiszen még a mi előző évtizedeinkben is érvényes volt nagy egyházaknak és kicsi szektáknak egyaránt. Érvényes volt ez a tanítása, hogy csak a gyermekek nemzése érdekében megengedett a szexualitás, minden egyéb gonosz bűn. A jó Augustinus még ezt is gyanúba fogta, hogy igen, hát az Isten megengedte, de azért ez is, amikor csak gyermekek nemzése érdekében szeretik egymást a fér feleség, akkor is az árnya a bűnnek rajta van ezen is. Hát ez volt a felfogás, mondom, még ma is bizonyos kis nagyon szent szektákban és világvallásban egyaránt. Ezekben mutatkozik a viszonyulás az élethez, a földi élethez. Tehát a kereszténységre egy idegen lélek rányomakodott, és azt vallotta, hogy ez semmi, ez a bűnöknek a meleg ágy, ez a világ minél gyorsabban ki, és minél több aszketizmussal, remeteséggel, minél több test megvetése, világ megvetése, meneküljünk ki a mennyei világ felé. Hát mi nem tartozunk ezek közé a keresztények közé, testvére, akik itt vagyunk a falak között, mi igent mondunk az életre, igent mondunk a testi életre, a földi életre. De persze ezt a mi igenünket azért részletezni kell, mert ez félreértésekre adhat okot, ha csak ilyen egyszerűen kimondjuk, mert a primitív gondolkodás azt mondja, hogy ja, szóval az kéták a szenvedi a test gyönyöreit hirdetitek. Hát nem ilyen egyszerű a dolog, testvérek, és azért mondom, hogy tisztázni kell, hogy amikor mi igent mondunk Jézus Krisztusra tekintve, az ő nyomdokaiban haladva, igent mondunk, és az ő igéjére emlékezve, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek a gazdag élet ígéretében, mi igent mondunk az életre, ezt részletezni kell. És most ezt a részletezést két egyszerű gondolatban végzem el, testvéreim. Először arról szólok, hogy amikor mi igent mondunk az életre, a földi életre is, ezt más szóval úgy lehetne mondani, hogy mi igent mondunk az ember létre, az ember sorsra. Szinte úgy mondom, hogy a tartalmától függetlenül erre a szerkezetre, amiben most mi élünk. Igent mondunk arra, hogy két lábon járunk és nincsenek szárnyaink például. Nem adatott ez a dimenzió, ami a madaraknak adatott, két lábon járunk. És két kézzel, és elég erőtelen két kézzel dolgozunk, és ezekkel az agytekervényekkel gondolkozunk, és az egész valóságnak bizony, ezt már fölismertük, az egész valóságnak elég szűk metszetében vagyunk otthon, elég szűk metszetét érzékeljük. Ha csak az elektromágneses rezgés tartományokat veszük tekintetbe, az ujjainkkal egy bizonyos rezgés tartományt érzékelünk meleg formájában, a szemünkkel egy másik tartományt érzékelünk színek formájában, de már alatta, fölötte hatalmas rezgés tartományokat nem érzékelünk. Áttételesen műszereinkkel most már valamennyire érzékelünk, de még mennyi minden van a teljes valóságban, amit nem tudunk érzékelni. És amikor mi igent mondunk az ember létel, azt jelenti, hogy igent mondok arra, hogy testben, szemmel, kézzel, agytekervényel így élek ebben a világban. Igent mondok az ember lét határaira és korlátaira. Tudomásul veszem azt, hogy betegség ostrobol, a hivatalba megfúrnak, halál, félelem van belül, és közeledik a halál kívül, és egyszerűen csak letaglóz a halál, mint ahogy a mészáros a barbot, a vágóhidon. Engem is le fog taglózni a halál. Ezt mind-mind belekalkulálva igent mondok. Igen, embernek lenni ilyesmit jelent. Ilyen védtelennek lenni, ilyen nagyszerű, szellemi szárnyalás közben, ilyen nyomorúságos idegrendszerben, testben élni. ilyesmit jelent az ember sors. Tudván tudom, hogy mérhetetlenül gazdagabb a valóság, és nem tudok bele fogózkodni a valóságban, mert be vagyok határolva az én ember létem szűk keretei közé. Igent mondottál le az ember létedre, arra a konkrét testre, amiben élsz, arra a konkrét sorsra, amit pörgetsz napról napra, azokra a körülményekre, amelyek közt élsz, erre a névre, erre a városra, apádra, anyádra, rokonaidra, munkatársaidra, akik között élsz, igent mondasz egy testvérem az ember létre, mert mi igent mondunk. Ez a mi meggyőződésünk, hogy ez mind-mind arra való, hogy igent mondjunk rá. Ez az egyik gondolat tehát, hogy amikor igent mondunk az emberekre, nem az aszketizmusra szembe, a gyönyörökre mondunk igen, hanem az egész ember létre, az ember sorsra. Elfogadjuk, hogy embernek lenni olyasmit jelent, amit én csinálok meg, amit te csinálsz, testvérem, és még a különbözőséget is el kell fogadni, nekem ez adatot, neked meg az adatot, neked arra kell igen mondani, ami neked adatot. Igen, mondunk az emberi életre. De most jön a lényeg. Ez volt az egyik gondolat, most jön a csúcsa ennek a gondolatmenetnek. Igen, mondunk mindenre. Az ember sorsra, a konkrét ember sorsra, testestül, lelkestül. Igen, mondunk azért, mert ez a mi ember sorsunk lehetőség arra, hogy az igazi élet megjelenjék benne. Ez is élet. De ilyen furcsa mondat került elém az elmélkedésemben. Az élet edénye lehet az életnek. Ha nincs tartalma, akkor az edény maga a tartalom is. Nagyon sok embernél az élet végső valóság. Felnövekedés, pénz, szerelem, utazás és így tovább. Ez az élet. Ez a végső valóság, de lehet az, hogy az élet mindez edénye az életnek. Akinek van füle hallása, az tudja, miről beszélek, a többi számára innen kezdve esze értedettel és zavaros lesz a prédikáció. Ez a mondat maga is talán zavaros, hogy az élet lehet edényévé az életnek. De mi erre az edényre is igent mondunk, amelyik esetlegesen edényévé lesz az igazi életnek. Nem úgy van ám egy ilyen szuper kereszténységgel, ja persze, amikor az igazi élet megjelenik, arra igent mondunk, de a hétköznapok robotjára nem. Itt van a tévedés, vagy itt van az elkülönülés, mi olyan keresztények vagyunk, akik az edényre is igent mondunk, akkor is, ha nem jelenik meg benne a több, mint edény, akkor is, ha megjelenik benne, mert ez adatot nékünk, hogy ezt a földi életet ismét mondom, pörgessük úgy, ahogy adatot, de azzal a reménységgel, hogy időnként egy csodálatos isteni többlet is megjelenik benne. De értelme van magának az életnek is, de a legfőbb értelme az, hogy egyszer csak megjelenik benne a több, mint élet. És itt vigyázzunk, testvérek, mondom, ennek a gyülekezetnek tényleg a furcsa, sajátos gondolatai vannak. Az, hogy megjelenik az élet, az nem azt jelenti, hogy valami helyett egy másik valami jelenik meg. Mondjuk a hétköznapi ember, hogy a munka helyett megjelenik a szerelem. A munka az nem, a szerelem az igen. Vagy ha valaki nagyon keservesen csalódott a szerelembe, akkor fordítva, hogy na, a szerelem helyett végre az alkotó munka, a művészi teljesítmény. Tehát nem így gondoljuk azt, hogy megjelenik az élet, hogy valami helyett egy másik valami, a pénz helyett az imádság, vagy az imádság helyett a pénz, a munka helyett a szerelem helyett a munka, de ez a cserebere, az, amiről mi beszélünk, hanem ismét mondom, hogy éljük a mi emberi életünket, és a munkában megjelenik a több, mint munka. A szerelemben megjelenik a több, mint szerelem. A pénzben is megjelenhet a több, mint pénz. És az imádságban is megjelenhet a több, mint emberi beszél. Igent mondunk az egyszerű, a hétköznapi életre, mert minden mozzanata lehetőség arra, hogy benne a több, mint hétköznapi megszólaljon lehetőség. Nem biztos, hogy megjelenik, de lehetőség megvan. A cserebere, hogy ehelyett elkezdem avaszt csinálni, az egyáltalán nem garantálja azt, hogy megjelenik a több, mint emberi. Ha ugyanazt hűségesebben csinálom, akkor van némi remény, hogy Isten megáldja a mi hűségünket, és a több, mint emberit megszólaltatja benne. Tehát testvéreim, az élet minőségéről van szó. Hogy megint rövidre fogjak egy gondolatot. Nem azt hiszik, hogy majd odaát elkezdődik az örök élet. Én azt szoktam hirdetni, hogy odaát csak folytatódik az örök élet, amit elkezdődött, vagy nem kezdődött el, annál rosszabb. Nem odaát kezdődik az örök élet. Itt kezdődik, és odaát folytatódik. És boldog ember az, akinek a földi életében, a hétköznapi rutinszerű munkájában, élményeiben egyszer csak megjelent a több, mint hétköznapi. Megjelent az örök élet. Ami megjelent örök élet, az teljesedik ki a mennyei világban. De nem úgy van, hogy ez robot, ez semmi, ezt meg kell tagadni, innen ki kell futni valahova, mert hiszen úgyis majd odafönn kezdődik az élet. Ezt nem valljuk, hanem azt valljuk, hogy itt elkezdődhetik az élet, úgyhogy az Isten élet megjelenik a mi életünkben. Nálad van az élet forrása, hallottuk a Zsoltárban. És Jézus Krisztus hozza ezt a bővölködő életet, ezt az isteni életet, az örök életet a földi életnek az egyszerű gesztusaiban, az egyszerű cselekedeteiben. Befejező gondolat, testvéreim, az, hogy igent mondunk az életre, ez sok minden között például még azt is jelenti, hogy igent mondunk a másik ember életére. Nem azt jelenti, hogy igent mondok az én életemre, és akkor pusztuljon mindenki, hogy én éljek. Az, hogy igent mondunk az életre, az azt jelenti, és nem is utolsó sorban, hogy igent mondunk tényleg az életre, a többiek életére. És itt Jézus Krisztus tanítgat minket szembe a darwini törvényekkel, a nagy hal megeszi a kis halat, és küzdelem a létért. Ez van, persze, hogy van ilyesmi, de mi az életet a többben fedezzük föl, az életet Jézus Krisztusban fedezzük fel, aki azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek, és a következő mondat az, hogy a jó pásztor életét adja jókért. Hogy mi bővölködhessünk, ahhoz valakinek oda kell adni az életét. Mindig valami élet árán jelenik meg a többlet. És ha én őszintén igent mondok az életre, és nem csak a tulajdon életedre, hanem az életre, az Istennek kiárasztott életére, ha én igent mondok ebben, igen, és benne foglaltatik azt, hogy igent mondok a tulajdon halálomra, megrövidülésemre, hátratételemre, azért, hogy más előbbre kerüljön. Igent mondok az életre, igent mondok a másik embernek az életére is. Persze van egy ilyen furcsa isteni láncolata a gondolatoknak. A Filippi levélben van az a gyönyörű Krisztus himnusz, hogy nem tekintette zsákmánynak az ő gazdagságát. Leszállt, megszegényedett, keresztet vállalt, érettünk. És a folytatás az, hogy annak okáért az Isten is fölmagasztalta őt. Van egy ilyen furcsa láncolata az isteni valóságoknak, aki meg akarja tartani az életét, az belepusztul. Aki odaadja az életét, az fölmagasztalja Isten. Mi keresztjének rá eszméltünk arra, hogy az élet titokzatos, csodálatos nagy misztérium, és az a furcsa, hogy a magasabb rendű élethez nem az élet halmozása, hatványozása által jutunk el, hanem halál által. Itt van a nagy buktatója a kereszténységnek. Az igazi életre, nem az eddigieknek a még nagyobb halmozása árán jutunk el, hanem az igazi élet, az eddigi életnek a föladása árán. Aki megtart atya az életét elveszti, aki elveszti, az megtalálja egy magasabb szintre. De még amikor a halálra igent mondunk, akkor is igazából nem a halálra, egy öncélú önkínzással mondunk igent, hanem azért, mert fölismertük, hogy halálokon átvezet az út a magasabb rendű életre. Ez tehát ennek a gyülekezetnek a második vallomása, hittétele talán a volna dogmatikánk, hogy mi igent mondunk az életre. Az elkedvetlenedő emberiséggel szemben igent mondunk az életre. Az aszketikus világból kifutó keresztényekkel szemben igent mondunk az életre. Erre az egészen vaskos, földi, pénzben, anyagban, testben, szexualitásban gondolkozó emberi valóságra is igent mondunk, mert ez minden részletében csodálatos lehetőség az Istennek arra, hogy megszentelje, hogy egy ponton, egy váratlan pillanatban az életbe, mint edénybe beletöltse az ő életét, az isteni életet. Ez az élmény megéri a hétköznapokat, ez az élmény megszenteli a hétköznapokat, ennek az élménynek a fényében fényessé lesz a hétköznap, akármint mint emlékezés, hogy tegnap hogy megáldotta Isten ezt, vagy mint reménykedés, hogy holnap talán megáldja. Ebben az átélésben tud az ember reménységben járni. Mondja el a többit Isten szent lelke, de vigyétek magatokkal ezt a fölismerést, aki egy gyülekezetben jár, az egyebek közt e hitvallásban él, legalábbis én ezt prédikálom, ezt képvisel, hogy mi igent mondunk az életre, a földi életre is, mert már itt elkezdődik az örök élet. Amen.